Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Az irodalom, a kultúra életünk szerves része kell, vagy legalábbis kellene, hogy legyen. Viszont nem dughatjuk a fejünket a homokba, nem érdemes struczpolitikát folytatni. Szembe kell nézni azzal, hogy a világ megváltozott. Míg régebb a fiatalok olvastak, addig most sokan inkább a telefonjukkal és a közösségi médiával töltik az idejüket. De ott van a színház is. Ha őszinték akarunk lenni, ennek is régebb nagyobb divatja volt, viszont a televízió, pontosabban az online streaming szolgáltatások átvették a vezetést. Fontos kiemelni, hogy egyik esetben sem beszélünk kihalt vagy kihaló félben lévő műfajról, csak éppen a népszerűségük csökkent. Ezért is van szükség arra, hogy a területek jelenlegi kedvelői megmutassák azt, hogy miért is szép bármi nemű kultúrát fogyasztani, előállítani. Témánk a kultúra szeretetének tovább örökbítése. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Valasek Júlia író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar docense, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívást és eljött az Alma Materbe. Júli, köszöntelek újfent a műsorban.
Én is köszöntöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal a mai beszélgetést, hogy felelevenítjük, hogy miről is volt szó egy hónappal ezelőtt az előző műsorban.
Inkább arról beszélgettünk legutóbb, hogy milyen különféle szerepköröket összeegyeztetni, tehát egy irodalomtörténészi, vagy sajtótörténészi, irodalomkritikusi, tanári, pláne médiaszakon tanári és fordítói munkaköröket, érdeklődéseket összekötni. Tehát mikor melyik arcát, kalapját rántja elő az ember, és melyiknek mi a kihívása, mik az ebben fellelhető örömök, és mik az esetleg személyes, a saját pályámon észlelt csalódások, kiemelkedő csúcsok vagy hullámvölgyek. Nem tudom, hogy sikerült-e jól összefoglalnom.
Igen, pont ennél a gondolatnál hagytuk abba, hogy összeillesztés, és akkor hogy is lehet ezeket jól vagy megfelelően minél közelebb csiszolni egymáshoz?
Bízva valamiképpen abban, hogy ez ezúttal sikerülni fog, mindig van egy, én úgy érzem, hogy van egy ilyen tűnékenysége a dolognak, egy picit mindig úgy érzem, hogy szerencsém volt, hogy sikerült az összeegyeztetést, a logisztikát úgy megoldani, hogy magammal szemben elfogadom azt az eredményt, amire jutottam. Elég nehéz, amikor az ember saját magának elég szigorú kritikusa, de azt hiszem, hogy úgy lehet csak igazán minőségi munkát végezni.
Az előző műsorban beszélgettünk a metaforikus zsonglőrről, aki a tányérokat dobigálja fel, és mindig valamennyi van a levegőben, és el kell kapjon kettőt, ami állandóan a kezében van, és ezt így forgatja. Neked is 4 szakmai területed, és nyilván ott van még a magánélet idézőjeles tányérja. Hogy van ezek mellett szabadidőd, illetve mivel telik el az?
A szabadidő az egy relatív fogalom. Olyasmi, amit az embernek meg kell teremteni a maga számára. Az kihívások, feladatok mindenki számára érkeznek. A szabadidőt azt meg kell teremteni, meg kell tisztelni, komolyan kell venni, én legalábbis így gondolom. Tehát úgy, ahogy egy fontos gyűlést, egy határidős munkát feljegyzünk, esetleg a határidőnaplónkba, figyelmeztetést állítunk be a telefonunkra, magunkkal visszük és gondolkodunk rajta, ugyanúgy az sem ördögtől való, hogy a szabadidőnket is meg tervezzük bizonyos értelemben, tehát például én mindig próbálom, hogy nyáron legyen legalább 2 olyan hét, ami alatt nem emelem meg a laptopnak a fedelét, és nem nézem meg, hogy mi van, igyekszem ilyen digitális, félig meddig digitális detox üzemmódban létezni. Vannak könyvek, amiket néha akár fél évig is tárolok azzal, hogy na ezt akkor a nyári nyugalmas, újraolvasós, vagy csak élvezetből olvasós 2 hétre fogok letározni, és akkor azt úgy elolvasni. Télen szeretek néha arra játszani, most próbáljuk meg, hogy néhány hétig mindig úgy időzíteni, hogy este elalvás előtt legyen egy fél órám olvasni, és akkor már ne legyen a közelbe se telefon, se számítógép, se semmi képernyő. Akkor érzem rosszul magam, amikor olyan sűrű a tevékenység lista, hogy nem hallom a gondolataimat, csak azt látom magam előtt, hogy újabb akadály elintézve, ez a feladat pipa, itt még nincs pipa, és az egy nagyon nehéz dolog, és vannak ilyen időszakok, de azt igyekszem mindig úgy szervezni, legalább 1-2 napos pihenő.
A múlt műsorban beszéltünk karrierről, beszéltünk a te pályád elindulásáról, a gyermekévekről és az első fejezetekről a felnőtt létben. Beszéljünk most egy kicsit a családról és arról, hogy milyen hitvallásban neveled a gyermekeidet, mi a tudás, tapasztalat, amit át szeretnél nekik adni, illetve mennyire játszik szerepet a nevelésben az irodalom. Persze, ha egyáltalán benne van ez a pakliban, de én gyanítom, hogy igen.
Tudatosan benne legyen a pakliban, talán azért, mert hogy annyira magától értődő volt az én életemben is, meg hát a férjem életében is az, hogy olvasunk, tehát ugye az olyan, mint ahogy az ember azt se tervezi be tudatosan, hogy majd lélegezni fogunk, hanem ez így része a mindennapoknak. Egy hónapos csecsemőnek nem jókait, vagy akár még csak verseket sem olvastunk fel, hanem kis mondókákkal, szójátékokkal, de első pillanattól kezdve volt valamiképpen a szöveggel való játék az életükben, és ez egy kisgyerekkel nagyon jól működik egyébként, mert a kisgyerekek ösztönösen fogékonyak a ritmusra, a dallamra, és ezt a szövegek, a versek nagyon jól tudják hozni számukra. Tehát, hogy ilyen szempontból valóban fontos volt. Én hosszú ideig egyébként mindig mondták nekem, hogy könnyű nekünk, mert a mi gyerekeink olvasnak. És hosszú ideig tényleg úgy éreztem, hogy az ilyen csodálatos genetikai, tudom én, lottó nyertünk, hogy olvasó gyerekeink születtek, és emiatt, hát nem, hogy szégyenkeztem, de hogy valóban úgy is gondoltam, hogy igen, könnyű nekünk. És egy idő után rájöttem, hogy ez nem így van, tehát a gyerek nem születik olvasónak, egyetlen gyerek se születik olvasónak. Az a gyerek lesz olyan, aki olvas és érdeklődéssel nyit a világ felé a nyomtatott, vagy nem is mindig nyomtatott, hanem akár digitális hordozókon található szövegek felé, akinek kicsi korában olvas. Remetlelnek az olvasott szövegekben. Tehát, hogyha látja az a gyerek, hogy a szülei maguk is kézbe vesznek könyveket, folyóiratokat, újságokat, beszélgetnek olvasmányélményekről, akkor annak az természetesebb kötődés is lesz vallás, vagy mi, amivel a gyereket nevelni. Azt próbáltam emellett mindig érzékeltetni, hogy ez egyfajta privilégium, hogy ezt mi megengedhetjük magunknak. Mert hogy csak az engedheti meg magának, hogy azon törje a fejét, hogy éppen mit olvasunk este, akinek nem kell azon gondolkodnia, hogy mit tegyünk. És nem mindenki számára adottság ez. És az, hogy nekünk van egy ilyen privilégiumunk, hogy biztosítva volt a fedél, a meleg víz, a meleg étel a munkánkból, az azt jelenti, hogy ebből a privilégiumból létrehozott javakat valami módon a társadalomnak igyekezzük visszaadni. Munkán keresztül, nyilván újabb munkánkok keresztül.
Tehát akkor ez, hogy ti olvastatok a gyermekeiteknek, amikor még kicsik voltak, ez elvezetett ahhoz, hogy végül is autodidakta módon kérés nélkül, vagy felszólítás, kötelezettség nélkül átvették az olvasás és ezáltal az irodalom szeretetét.
Nem is igazán tudom értelmezni azt a helyzetet, amikor kényszerből kell egy gyereknek olvasnia, tehát most büntetésből kell olvasni. Szerintem az már eleve problematikus tud lenni egy ilyen helyzet, amikor büntetésből kell. Azt hiszem, hogy egy olyan 5-6 éve egyszer a nagyobbik lányunk állt elő azzal, hogy van valamilyen olvasó kihívást látott, hogy valaki egy ilyen challenge, olvasott 25 könyvet egy évbe. És ő megpróbálta ezt túlszárnyalni, és ő olvasott 30-at, és most ehhez mit szólok, és nagyon tapintatlanul egyébként azt szóltam hozzá, hogy de hát 30 könyvet bárki el tud olvasni 12 hónap alatt, és akkor tapintatlanságomra a gyerekek bölcsességével azt felelte, hogy akkor próbáljuk ki. És akkor beszálltunk így mind a hányan családi alapon, és mindenki elkezdte írni azt, hogy milyen könyveket olvas egy év alatt. Azt hiszem, hogy ez már vagy 5-6 éve zajlik, azóta is írjuk egyébként, hogy ki hány könyvet olvas el egy év alatt milyen könyvet, és kicsikét néha csak egy-egy emotikonnal jelezzük azt is, hogy tetszett, nem tetszett, mi nem tetszett, és beszélgetünk ezekről a könyvekről. És nagyon-nagyon jó ilyen családi játékká változott, ilyen családi kihívássá, anélkül, hogy ennek lenne igazi nyertese vagy vesztese, mert hogy nem az a lényeg, hogy ki olvassa a legtöbbet, hanem hogy ki érzi azt egy év után, hogy elérte azt a célt, amit maga elé kitűzött. Például, hogy valamelyik évben, hogy több kortárs írót szeretnék olvasni, ez volt a cél, és akkor vagy sem.
Most nagyon sokat lehetne beszélni erről a kihívásról, hiszen egyrészt nem mindegy, hogy milyen könyveket olvasunk el, milyen hosszúakat, mert hát nyilván 30-50 oldalast elég hamar el lehet valóban olvasni, 30-1500 oldalashoz azért már több idő kell, viszont amikor ti a családban nekiálltatok ennek a kihívásnak, sikerült a 30 könyv, amit bárki el tud olvasni?
Nem akarok itt menőzni, de simán az 50 felé mentünk már, ugye első körre mindenki. Az az igazság, hogy akkor a lányok simán már leköröztek minket. Kiderült, hogy a gyerekek többet olvasnak, mint a felnőttek, amúgy olvasással dolgozó felnőttek, és valóban voltak nekünk is nagy vitáink, hogy a Háború és béke 1600 oldala és egy verses kötet 50 oldala, az most két külön cím, vagy hogy számít, úgyhogy lehetett írni azt is, hogy ki hány oldalt olvasott el abba az évbe, de hát igazából nem a végösszeg volt a fontos, hanem az, hogy azok a beszélgetések és azok az ötletek, amiket ki tudtak nyitni ezek a beszélgetések.
Elhangzott az, hogy egyfajta csodabogárnak tartották a gyermekeidet, és tényleg jó hallani egy ilyen teljes családról, aki olvas és ebben leli meg a, hát az idézőjeles verseny, de ez tényleg, ahogy te is mondtad, nem a győzelemről szól, hanem a versenynek és az utána való megbeszéléseknek, a családon belüli elemzéseknek a szépségéről. Belegondoltál abba, hogy milyen lenne, hogyha a gyermekeid nem szerették volna meg az olvasást, és nem lennének olvasók?
Nem, ebbe soha nem gondoltam bele, azt viszont el tudom mondani, hogy azért kritikus olvasók nevelődtek, így most már elmondhatom, mert most már igazából nagyobb kritikus olvasók nevelődtek, és néha kell azért egy mély levegőt venni, amikor valamilyen szívednek nagyon kedves olvasmányról határozott sarkos véleményt formálnak, és az nagyon negatív. Ez benne a szép, hogy akkor szembesülök azzal, hogy például azt az olvasmányt, ami nekünk izgalmas volt, egy másik generáció miért nem tartja jónak.
Ahogy te mondtad, hogy a 30 könyvre te voltál talán túl kemény szívű, amikor azt mondtad, hogy ezt bárki el tudja olvasni, ti bebizonyítottátok, hogy valóban ezt meg lehet lépni. Hogyan esik akkor ez fordítva, vagy vitába szálltok a gyermekekkel, hogy hát nem úgy van, mert amikor én olvastam, vagy én úgy látom, hogy kialakul egy ilyen kedves, jó értelemben vett vita?
Inkább mondanám, hogy amíg kisebbek voltak, tehát most már nagyoként 16-18 éveseknek kialakult, forrott elképzeléseik vannak az irodalomról. Kialakultak viták, de azok tulajdonképpen egy más és talán izgalmasabb szempontból alakultak ki. Voltak olyan könyvek, amit mind a négyen nagyjából egy időben olvastunk el, és akkor annak kapcsán beszélgettünk, és nagyon izgalmas azzal találkozni a vacsoraasztal mellett, hogy ugyanazt a szöveget milyen sokféleképpen lehet olvasni. Ez nyilván egy irodalomelméleti közhely, hogy minden olvasó másképp értelmez, de amikor ez a vacsoraasztal felett nyilvánul meg, akkor érdekessé tud válni. Ugyanúgy, ahogy azt is, hogy amikor átkerül egy másik médiumba, tehát mondjuk könyvek, regények megfilmesítésénél, vagy akár hangjátékká alakításánál, hogy az is egy csomó új értelmezési lehetőséget nyit meg, amit öröm volt így együttesen felfedezni.
A hónap első felében volt Marosvásárhelyen egy fesztivál, egy kortárs művészeti fesztivál, ez a Szféra, ahol a könyvekről és az olvasásról is szó volt. Elhangzott egy ilyen mondat, hogy nem azt kell a diák vagy a gyermek megtanulja, hogy a tanárnak mi a gondolata, hogy szerinte a költő, író mire gondolhatott, amikor azt meg azt írta, hanem az lenne a fontos, hogy a fiatalok megtalálják a saját értelmezésüket azzal a művel kapcsolatban, és ne valami bele legyenek kényszerítve. Ez egy járható út arra akkor, hogy megszeressék az olvasást, nyissanak az irodalom, akár a kultúra irányába? Itt te fogalmaztad meg úgy, hogy a vacsoraasztalnál érdekes volt azt hallani, hogy négyen négyféle szempontból közelítettétek meg ugyanazt a művet.
Én úgy gondolom, hogy csak is ez a járható út, hogyha valóban élményt jelent az olvasó számára. Tehát nyilván olvasunk mindenféle szöveget, elolvassuk a gyógyszernek a használati utasítását és a lehetséges mellékhatásokról szóló részét, az nyilván nem lesz számunkra élmény, de egy irodalmi művel való találkozás, és most nem akarok arról beszélni, hogy kinek milyen típusú irodalmi mű lehet fontos, de hogy azért az egy akár egzisztenciálisan meghatározó élmény is lehet. Tehát lehet olyan, amelyik megváltoztatja a világról alkotott elképzelésünket, érzékenyé tesz valamire, felnyitja a szemünket valamire, tehát hogy az egy élmény kell legyen, és ha ez nem tudja meg oktatás, akkor nyilván valamit elveszítenek azok a diákok. Információ átadás része az attól még működhet, mert az érettségére legtöbben azért bemagolják azt, amit be kell, de az élmény rész az kimarad.
Bemagolják az érettségére, vagy bemagolják egy vizsgára, kimarad az élmény rész, de tudásanyag megmarad abból, amit bemagolnak kényszeresen, mondjuk ki, hogy itt azért nem jókedvükből tanulják meg azokat az elemzéseket.
Mint tudjuk, és ezt azért számos kutatás is alá tudja támasztani, hogy az ilyen automatikus módon vizsgára bemagolt információknak jelentős része rövid időn belül a memóriánkból kiesik.
És akkor, ha már itt a tudásról és az elsajátított ismeretekről, maradandó elsajátított ismeretekről van szó, mit jelent számodra a tudás?
Biztonságot, tudományos keretek, léteznek levezetési szabályok. Minden tudományterületnek megvannak a maga szabályrendszerei. Nyilván nem mindenre mondhatom, hogy interszubjektíve ellenőrizhető, ugyanolyan körülmények közt meg tudom ismételni a kísérletet, és ugyanaz az eredmény lesz. Bölcsész tudományoknál például ez nem annyira jellemző, de mindenképpen van egy kidolgozott keret, amin vannak változások idők folyamán, tehát a módszertani kereteink azok sokat változnak, de azok a változások általában végig gondolt, egyfajta érvrendszer mentén végig futtatott ellenőrzés után történnek meg, tehát számomra a biztonságot jelenti. Az, hogy ezt megérteni nem mindig könnyű, az egy másik dolog, tehát most láttuk a koronavírus járvány kapcsán, hogy hirtelen egyrészt mindenki bánta 2020 márciusának első időszakában, hogy nem figyelt oda jobban a biológia órán, egy például a többségnek fogalma nem volt, hogy mi a különbség a vírus és a bacillus között, a másik pedig, hogy utána meg mindenki kezdte magát pot csinált biológussá, orvossá kiképezni. Tehát, hogy a mi feladatunk így a 21. században az az, hogy a tudomány területén is, ha információra szorulunk, akkor megtanuljuk megkeresni a hiteles forrásokat.
A tudás akkor biztonságot jelent a számodra, de hogyan tudsz akkor biztonságot teremteni magadnak azokon a helyeken, ahol nem vagy jártas, a koronavírust hoztad fel, és magát az egészségügyet, nem vagyunk orvosok, valamekkora rálátásunk van, de szakemberek nem vagyunk. Hogyan tudod akkor kiválasztani te azt, hogy az az információ, amit megszerzel, ami eljut hozzád, az igaz-e, biztonságosnak minősíthető-e?
Itt egy rossz hírem van minden szesküvés elmélet hívő számára, hogy sajnos ez csak munkával lehet. Tehát utána járni dolgoknak, esetleg megpróbálni ellenőrizni, hogy vajon az az információs forrás hitelese vagy sem, amire egy honlap úgy néz ki, hogy most ez biztos valamilyen egyetemnek egy szájtja, az még nem jelenti azt, hogy valóban az is meg kell valahol nézni. Tehát, hogy vannak erre azért ma már nagyon-nagyon jó összeszedett ilyen kalauzok, hogy hogy lehet megnézni, hogy mennyire tűnik hitelesnek. Vannak oldalak, ahol lehet ellenőrizni egy csomó hírről, hogy ez álhíre vagy sem. Nem szeretném magamat se belevezetni abba, mert hogy nyilván mindig lehet mondani, hogy de ma már olyan jól meg lehet csinálni, hogy azt hiszed, hogy mondta, miközben soha ilyet nem mondott, ugye deepfake és egyebek, de azért egy csomó mindent lehet ellenőrizni, de csak munkával. El kell olvasni dolgokat, utána kell járni dolgoknak, össze kell vetni, és meg kell tanulni szöveget értelmezni. Ez viszont egy probléma, hogy úgy érzem, hogy kezdünk elfelejteni bonyolult, hosszú összetett mondatokból álló szövegeket értelmezni.
Minek lehet ez a következménye szerinted, mint olvasó ember kérdezlek, aki nyilván ezzel foglalkozik a szakmai életében is?
Tiszta kényelemnek, hogy egy csomó mindent gyorsan és könnyen akarunk megkapni, és ezt megszoktuk, hogy ha lehet gyorsan és könnyen, akkor nyilván amit a Google elsőre feldob, akkor azt el is fogjuk hinni, mert milyen szépen feldobta. Másrészt pedig annak, hogy az, hogy a szövegek bonyolultságával vannak gondok, azt tanári pályámon is kezdem látni, hogy nagyon-nagyon jó képességű, okos emberek nehezebben fogalmaznak, és nehezebben értelmeznek elméleti szövegeket. Nyilván nagy számokra gondolok, mert mindig vannak kivételek, akiknél ez nem látszik. És ennek az az oka, hogy sokkal kevesebb összetett, bonyolult szöveget olvasunk.
Beszélgettünk tudásról, beszélgettünk szövegértelmezésről, ami még nem került szóba, hogy mi az ars poetikát, hogyha már a tudás a biztonsággal kötöd össze, a nagy egészet nézve mit mondanál magadról, hogyan határoznád meg saját magadat röviden?
Erre hirtelen most így nem is tudom, hogy mit lehetne mondani, hogy hogyan határozzam meg saját magamat a nagy egészben, a szakmámban, vagy mire gondoltál konkrétan.
Arra a helyzetre, amikor a zsonglőrnek minden tányér a kezében, illetve a levegőben van, tehát a szakmai, a magánélet, a hobbi, a szabadidő, és konkrétan a te egész lényedet egy kalap alá véve.
Nem tudom, hogy nem hangzik túl beképzelten, de talán azt mondanám, hogy a legfontosabb, és akkor az volna, hogy mindezeken túl minden tudományon, profizmuson, elméleti vitán és ideológiai ellentéteken túl, azért mégis azt kellene szem előtt tartanunk, hogy léteznie kell egymással szemben egyfajta empátiának, jó indulatnak.
A beszélgetésünk végéhez közeledve kíváncsi lennék arra is, hogyha újrakezdhetnéd, akkor is ezt az utat választanád? És ha nem, akkor mi mást, illetve miért pont azt?
Tartok tőle, hogy úgy vagyok, hogy én sem tanulok a történelemből, és valószínűleg ugyanezt az utat választanám. Számomra nagyon sok örömet, igazi örömet tudott adni ez a pálya. Amit másképp, azért volnának dolgok, amiket kicsit másképp csinálnék, mert hát, hogyha az ember semmit nem változtatna a saját múltján, akkor az valószínűleg annak a jele, hogy nem gondolkodott el rajta. Nyilván, hogy volna, ahol tudatosabb lennék, ahol jobban figyelnék, volnának olyan vállalkozások, ahol neki se fognék, mert tudom, hogy Kókler volt a megrendelő, és én megcsináltam a munkát, ő meg nem fogja kifizetni. De szerencsére nem a múltba kell visszamennem, hanem csak ezt mondanám, hogy újra megtenném, hát persze újra megtenném.
Tudnád ajánlani a saját utadat másoknak? Legyen szó most írásról, oktatásról, irodalomkritikusságról, irodalomtörténészi munkáról, vagy éppen mindezek egyvelegéről? Vagy milyen kvalitásai kell legyenek annak, aki erre vagy bármelyre a felsorolt ösvények közül szeretne lépni?
Szívesen ajánlanám őszintén szólva senkinek, mert úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Így az elmúlt időszakban sokat beszélgettem, vagy szembe kerültem pályaválasztás előtt álló fiatalok gondjaival, és azt láttam, hogy a legfontosabb, amit a felnőtt pályája közepén levő ember tehet, hogy segítsen nekik az, hogy elmondja őszintén, hogy ő a saját pályáján mit látott jónak, mit érez fontosnak, milyennek látja, és arra bátorítsa pályaválasztás előtt álló fiatalokat, hogy keressék meg azt, hogy ők miben érzik magukat jónak, mi az, amire úgy érzik, hogy 10 év múlva is érdekelné őket, és azt próbálják meg. Tehát, hogy így, hogy válaszd ezt, mert ez jó lesz ilyen marketing fogásszerűen, így ezt sose tudná mondani senkinek. Válaszd azt, amiben te jó vagy. Azt viszont tudnám mondani, mert sokszor hallom, főleg most, hogy hát ugye, aki majd boldogulni akar, az minimum az IT-szektor felé nézzen, a többi éhen fog halni, a bölcsésztudományok az a jövő koldusait képezi, tehát, hogy ilyen szerű szlogenekkel szembesülve, azt tudom mondani, vagy merném mondani ebben az irányba érdeklődő fiataloknak, hogy azért nagyon jó munkákat és tartalmas egész életre elégtételt és örömöt is adó munkákat lehet végezni egy jó bölcsészképzéssel. Nem azt jelenti, hogy mindenki hamburgerárus lett, ahogy egy klasszikus vicc mondja.
Azt mondtad, hogy a múlttal nem érdemes foglalkozni.
Ezt így nem mondtam.
Utaltál rá, hogy a saját utadon a múlttal nem érdemes foglalkozni.
Igen, igazad van. Tehát így, hogy örlődni azon, hogy miért így vagy úgy döntöttünk a múltban, azon talán nem érdemes túl sokat foglalkozni.
De akkor hol látod magad a jövőben, mondjuk teszem azt 15-20 év múlva?
20 év múlva elvileg nyugdíjas lehetnék. A munkajogász ismerőseim, családtagjaim szerint egyáltalán nem biztos, hogy ez az elégtétel megadatik nekünk a jelenlegi prognózisokat nézve. Én mindig úgy képzeltem egyébként, nevettek is rajtam a nagyszüleim a gyerekkoromban, amikor elmondtam, hogy én majd nyugdíjas szeretnék lenni. Mondom, vicces is volt, hogy ezt 12 évesen elmeséltem, hogy milyen jó lesz nyugdíjasnak lenni. Mert hogy úgy képzelem, hogy a nyugdíjas évek azok arról szólnak, hogy az ember végre meg tudja csinálni mindazt, amit időhiányában korábban nem tudott. Tehát valószínűleg nagyjából ugyanott leszek 20 év múlva, csak egy másik szöveg felett fogok görnyedni, egy másik könyv fogja éppen foglalkoztatni a gondolataimat. Egyszer készítettem egy interjút Dávid Gyulával, és rákérdezte én is nagy szemtelenül arra, hogy mégis mit kérne magának, hogy aki egy olyan aktív ember, mint ő, az mit kérne magának. És azt mondta, hogy hát valami olyasmit, hogy a nap ne 24, hanem 48 órából álljon, de tudja, hogyha ezt az úr megadná neki a 48 órás napot, akkor 2x48 órára lenne szüksége, mert mindig van annyi kihívást jelentő munka számára, hogy soha ne legyen elég az idő, és akkor megismétlem, hogy valószínűleg, ha lesz egészségben töltendő még 10 évem, 20 év múlva, vagy 15 év múlva, akkor én is ilyen 48 órás munkanapokat fogok magam számára vágyni.
Te is meg tudnád ezeket tölteni?
biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan elképzelésem van már most, amire azt mondom, írom, elolvasom, végig gondolom, lefordítom. Tehát szerintem a legtöbb alkotó embernek van egy nagy képzeletbeli listája, hogy mi minden az, amit még meg szeretnék csinálni, és épp most nincs rá idő, de amikor lesz, majd megfogom. Gondoltam is arra, valahol olvastam, hogy vagy valaki mesélte, hogy léteznek olyan, talán ilyen csendes óceán környékén élő törzsek, akik a csillagképek helyett a csillagok közötti sötétséget látják egyfajta formának, és azt nevezik el. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy van a CV-nk, amiben beírjuk, hogy megvalósításaink, hol dolgoztunk, mi publikált CV-nknek, hogy amíg ezt csináltam, az alatt ezt nem csináltam meg. És azt látom optimistán magam számára, hogyha lesz az életemnek egy ilyen 20 év múlva egy kicsit nyugodtabb időszaka, akkor ezt a csillagképek közötti sötét részre tudok majd koncentrálni.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetést, hogy meglátásod szerint hogyan fog alakulni az irodalom jövője, illetve hogyan lehet akkor arra nevelni, tanítani, vagy hogyan érdemes a ma fiataljait, hogy nyissanak a terület irányába.
Hallott, nem könnyű kérdéssel zárjuk. Mind a kettőn azért sokat beszélgetnek a szakemberek már így. Az elmúlt 20 évben egyfolytában zajlanak ezek a viták. Két részre kellene ezt mindenképpen osztani. Ez az egyik az, hogy hogyan lehet ebbe az irányba nyitni, nevelni a fiatalokat. Ez végsősorban egy edukációs, didaktikai, pedagógiai kérdés. Illetve, hogy hogyan fog alakulni az irodalom jövője. Az irodalom és az olvasás az egyik dolog, amit temetni szoktak az újságírás mellett, legalábbis az én pályámon ennek a kettőnek a temetésével találkozom 20 éve. Itt a koncepciónkkal van szerintem gond, tehát amikor azt mondjuk, hogy hát már szinte senki nem olvas, akkor azt arra gondolunk, hogy nem olvas ilyen kemény táblás, kemény borítós, apró betűkkel szedett vastag könyveket, viszont rengeteg mindent olvasunk, és az irodalom nem feltétlenül nyomtatott szöveg kell legyen. Tehát irodalom a performatív formában megjelenő, előadott, elénekelt szövegek is irodalom. Nem is minden kor gondolt az irodalomra úgy, hogy az betűk papíron. Vannak olyan korok, amelyek például nem így gondolkodtak az irodalomról. Tehát ilyen formában azt hiszem, hogy messze nem kell temetni, és lehetséges, hogy az irodalom jövője ebben az irányba fog mutatni a következő időszakban. Hogy hogyan lehet arra nevelni, hát én nem akarom megmondani a tutit, mert hogy nem foglalkozom az egészen fiatalokkal, akik pont azokkal, akiket rá lehet nevelni, de csak szülőként, aki felnevelt kép olvasó embert, azt tudom mondani, hogy úgy, hogy megmutatjuk számukra azt, hogy ez róluk szól. Tehát, hogy vannak az irodalomnak olyan formái, amelyek róluk szólnak. Tehát a számukra teszik élhetőbbé, nem csak megismertetik velük a világot, hanem élhetővé teszik számukra, mint a művészet minden más formája. És akkor már nem hangzik ilyen ostoba szlogánként, hogy olvasni menő, hanem azt jelenti, hogy olvasni nem menő, hanem olvasni alapvetően fontos, mert azáltal leszek én.
Az olvasás az irodalom és a kultúra szeretete, és az ezen belül levő önmegtalálás. Zárjuk akkor ezzel a műsort. Juli, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és eljöttél ismét az Alma Materbe.
Én köszönöm a kérdéseket.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne dr. Valasek Júlia íróval, irodalomtörténész, irodalomkritikussal, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar docensével, akinek köszönjük, hogy eljött az Alma Materbe és válaszolt a kérdéseinkre. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. A műsor szerkesztője Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. További jó rádiózást, kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!